Ez itt a halottnak a kócs, a Bán Andrása. Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözöllek, kedves hallgató, örülök, hogy itt vagy. Szenvedélyesen dolgozom azért, hogy a mentális egészségünkről tabuk nélkül beszélhessünk. Egy szuper kis támogató közösség épült az elmúlt években a podcast köré, ahol megbélyegzés nélkül vállalhatjuk fel egymás előtt a kihívásainkat. Több mint 2000-en vagyunk már a privát csoportunkban, és én rendkívül hálás vagyok ezért. Viszont sajnos a Big Tech nem értékeli azt a fajta kapcsolódást, ami ténylegesen értéket teremt, és az üzleti érdekeiknek megfelelően folyamatosan tekergetik lefelé az eléréseket. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én az élet minden területén a szabadságra törekszem, így itt is. Ha te is szeretnél velem rendszeresen kapcsolódni, akkor kérlek iratkozz fel a hírlevelemre, amiben hétről hétre elmesélem, mi történik a háttérben, és inspiráló tartalmakat ajánlok. Közvetlenül vissza tudsz írni nekem, és én minden e-mailre igyekszem válaszolni. Ha tetszik a podcast, akkor kérlek, mesélj róla egy barátodnak, és most nyomd meg a feliratkozás gombot azon a lejátszón, ahol éppen hallgatsz. A hírlevél linkjét és az összes többi hivatkozást megtalálod az adásnaplóban, vagy a bánandrás.hu honlapon. A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast Pioneer program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád.
Ez itt a halottnak a kócs.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Egy gyors szolgálati közleménnyel kezdek. 2022. július 8-tól 10-ig Budapesten élő csoportot tartunk. Téma: asszertivitás, határok tartása és nemetmondás a gyakorlatban. A program során használható kommunikációs eszközöket sajátíthatsz el, amiket segítünk beépíteni a hétköznapjaidba, hogy készségszinten rendszeresen ki tudjál állni magadért, és képes legyél a saját értékeid mentén szervezni az életedet. Részletek a bánandrás.hu weboldalon, a csoport menüpont alatt. A létszám limitált, az alkalom egyszeri, úgyhogy jelentkezz most, nehogy lemaradj. A mai podcast témája a hibrid munkavégzés és annak a mentális egészségre gyakorolt hatása. Nemrégiben Kövecses Evelin készített interjút velem a profession.hu-ra a hibrid munkavégzés és a kiégés kapcsolatáról. A beszélgetést rögzítettem, és ezt fogod hallani a mai adásban, de előtte megosztok némi személyes tapasztalatot, és átfutom a legfrissebb híreket a témában. Én emlékszem, olyan 2007 lehetett, még Budapesten dolgoztam egy nagy shared service centerben, amikor megkaptam az első laptopomat, lecserélték a desktop számítógépünket. Én még emlékszem, hogy a nagy külföldi menedzserek iszonyat menők voltak, hogy a liftben a BlackBerry-jükön nézték az e-maileket, és ugye akkor még nem voltak okostelefonok, de azért laptop az már eléggé elterjedőben volt, és amikor én megkaptam az enyémet, akkor ugye egyből föltettem a kérdést a főnökömnek, hogy mostantól kezdve már akkor dolgozhatok otthonról is, ugye? Fú, nagyon-nagyon-nagyon lesokkoltam ezzel a kérdéssel a főnökömet. Kb. Olyan volt, mintha direkt provokálnám őt, pedig igazából komolyan kérdeztem. Aztán eltelt néhány év, és 2015-ben Stockholmban a multi, akinek dolgoztam, egy új irodába költözött, és nekik már eleve az volt a hozzáállásuk, úgy tervezték az új irodát, hogy 3 dolgozóra 2 íróasztal jut, és akkor ilyen hot desk szisztémában nincs is saját asztalod, hanem a nap végén elpakolsz, másnap reggel megkeresel magadnak egy másik asztal, de hogy ugye itt már olvasva a sorok között az teljesen normális volt, hogy nem jössz be minden nap az irodába, hiszen hogyha így tennél, akkor az emberek egyharmada nem férne el. És emlékszem, amikor átköltöztünk az irodába, akkor az első 1-2 hónapban olyan feszült volt mindenki, és stresszelt, hogy minél hamarabb beérjen, hogy legyen helye. Aztán néhány hónap elteltével meg már szinte üres emeleteken lehetett lézengeni, mert mindenki rákapott az otthonról dolgozás örömeire. Én nekem egyébként már akkor is egy regionális csapatom volt, és én ugye Stockholmban ülve volt 2 kollégám ugyanabban a városban, aztán a többiek meg London, Vilnius, Tel Aviv, nem is tudom még, hogy hol. Úgyhogy igazából ilyen szempontból teljesen mindegy volt, hogy én most az irodában vagyok, vagy nem, hiszen a távoli kollégáimmal pont ugyanolyan módon tudok együttműködni. Nem volt minden cég ennyire nyitott, mint ahol én dolgoztam, meg ugye nem mindenhol bíznak annyira a dolgozókban, mint Svédországban, viszont 2020-ban a COVID világjárvány olyan helyzetbe hozta a cégeket, amire nagyon sokan közülük egyáltalán nem voltak fölkészülve, viszont nem volt választásuk a távmunka ügyében, kénytelenek voltak a működés biztosítása érdekében hirtelen megteremteni a távolról dolgozásnak körülményeit meg a lehetőségeit. Itt azért szeretnék megemlékezni az úgynevezett essential workerekről, akiknek a munkája a legnagyobb világjárvány kellős közepén is nélkülözhetetlen, meg nélkülözhetetlen volt, és nagyon hálás is vagyok nekik, hogy akkor ők nyomták tovább az ismeretlen veszélyt ugye magukra vállalva, vagy annak a következményeit, és ugye nagyon sok olyan egyéb munkahely is van, amit egyáltalán nem lehet otthonról elvégezni, úgyhogy ez a mai adás ez inkább az irodistáknak szól. Na most 2 évvel később, amikor úgy látszik, hogy a COVID-ot sikerül kordában tartani, normalizálódott a helyzet, az történik, hogy a munkaadók, a nagy cégek szeretnék, hogy a dolgozók visszatérjenek az irodába, de a dolgozóknak eszeágában nincs. És ugye az USA-ban be is indult ez a Big Resignation, hogy rekord magas számban mondanak fel az emberek, egyszerűen a lábukkal szavaznak, megtapasztalták nagyon sokan azt a fajta szabadságot, amit a 2 év COVID alatt az otthonról való dolgozás adott nekik, és egyszerűen már nem képesek, nem akarnak visszamenni egy heti 5 napi irodai létbe. Ugye most, hogy nem bírnak mindenkit visszarángatni az irodában, a legtöbb cégnél egyfajta hibrid felállással próbálkoznak, ahol rugalmasabban vagy kevésbé rugalmasan megállapodnak abban, hogy hány napot kell bemenni az irodába, és akkor néhány napot a dolgozók az irodában töltenek, néhány napot pedig otthonról dolgoznak. De most ugye rengeteg lehetőség van ebben az új felállásban egy magasabb életminőségre, de nagyon sok veszély is leselkedik ránk. Például egy nemrégiben végzett Deloitte felmérés szerint azok a nők, akik a láthatatlan munka nagyobb részét végzik eleve otthon, sokkal jobban veszélyeztetettek a kiégés szempontjából ebben az új hibrid érában, pedig pont ők azok, akiknek segítségre lenne szüksége, és nekik egyébként tök jól jöhetne ez a fajta rugalmasság, de hogy ez a probléma, hogy nagyon sok munkahelyen kiszámíthatatlan, hogy mikor kell dolgozni, mikor kell bent dolgozni az irodában, és ezáltal a kiszámíthatatlanság által egy extra stressz kerül a rendszerbe. Ugyanebben az 5000 főn végzett kutatásban azt mondják, hogy a hibrid éra előtt a nőknek csak 14%-a tapasztalt valami fajta zaklatást, beszólást a munkahelyen. Most az otthonról dolgozás közben majdnem a nők fele ilyen microaggression, ilyen kisebb fajta agresszív megnyilvánulást kell, hogy elszenvedjen. Nagyon sokszor tapasztalják azt, hogy a fejük fölött beszélnek, hogy apáskodnak fölöttük, szavukba vágnak, és hogy nagyon sokszor a videóhívások alatt tökre nem odaillő kommentekkel alázzák őket. És az egy nagyon szomorú statisztika, hogy azoknak a nőknek az aránya, akik ezeket a mikroagressziókat elszenvedik, meg zaklatják őket a munkahelyen, azoknak a száma minden évben az előző évhez képest 50%-kal növekszik. Az is ijesztő tény, hogy a Google Trends szerint 2004 óta minden évben folyamatosan nő a burnout kulcsszóra való keresés, és az elmúlt 1-2 évben az Amerikai Egyesült Államokban ez minden korábbi rekordot megdöntött, de mondjuk 5-ször annyian kerestek rá, mint 2-3 évvel ezelőtt. Azért ez egy feltartott mutató új, és ez nagyon arra kéne, hogy motiváljon minden vezetőt meg HR-est, hogy odafigyeljenek jobban ezekre a jelenségekre. Ugye mondtam korábban, hogy az egyik extra stressz a hibrid érában a nőknek az az, hogy kiszámíthatatlan, mikor kell bemenniük dolgozni. Na most az Apple a kiszámíthatósági jegyében azt mondta, hogy minden dolgozónak 3 napot kötelezőben lenni az irodában, hétfő, kedd és csütörtök, május 23-tól kezdve. És miközben ők azt mondják, hogy ez a hibrid work policy az egyszerre kollaborációs és rugalmas, valójában nem tűnik nagyon annak, és a dolgozók nyílt levélben hangot is adtak elégedetlenségüknek, mert hogy nagyon nem látják ebben a rugalmasságot. És szakértők is azt mondják, hogy ez egy baromi rigid hibrid modell. Ráadásul az is baj vele, hogy a hétfő kötelező, amit a legtöbben szívesen otthonról dolgoznának, vagy például gondoljatok bele arra, hogy ez, hogyha hétfőn be kell menni az irodába, mennyire korlátozza a lehetőségeiteket, simán mondjuk a telekről dolgoztok pénteken, ott vagytok a telken hétvégén, és még nem akartok Balatonról a vasárnap esti csúcsforgalomban hazajönni, csak mondjuk hétfőn este, akkor miért ne dolgozhatnátok onnan hétfőn, ugye? Ezt az Apple-nél nem lehet megtenni, bár mondjuk az Apple kaliforniai irodájától a Balaton az azért elég messze van. De hogy értitek, hogy miről van szó, ez egy nagyon-nagyon rigid rendszer, és földrajzi értelemben röghöz köti a dolgozókat, úgyhogy nagyon sokan most valószínűleg dobbantani fognak az Apple-től. Egyébként a Harvard Business School-nak az egyik kutatása azt mondja, hogy a legjobb produktivitást és a legjobb minőségű munkát akkor érik el, hogyha az irodában töltött idő aránya az 23%-40%, ami azt jelenti, hogy 1 vagy 2 napot vannak benn az emberek az irodában. Úgyhogy azok, akik próbálnak kidolgozni egy jó hibrid munkavégzési policyt, azok vegyék ezt a számot figyelembe, hogy azért 2 napnál többet kötelezően szerintem nem érdemes bent lenni. És akkor végezetül nézzük meg az Airbnb-t, aki meg a Spotify-jal együtt, hogy is mondjam, átlendült a ló túloldalára, mert őnekik egy VFA, Work From Anywhere, bárhonnan dolgozhatsz policyjük van, és ők erre 5 nagyon egyszerű szabályt hoztak, adhok fordítom angolról. Az első szabály, hogy dolgozhatsz otthonról is, meg az irodából is, vedd figyelembe az, hogy neked mi a legjobb. Hú, ez elég szimpi ez a szabály. 2. Bárhova költözhetsz az országban, akár mondjuk San Francisco-ból Nashville-be, és ennek ellenére a fizetésed nem fog változni. Szerintem ez egy nagyon fontos szempont, és most itt nem kezdek ebbe bele, de hogy gondolkozzatok el azon, hogy ez a hibrid vagy távoli munkavégzés, ez mennyire meg tudja oldani munkaerőhiánynak a problémáját, hogyha mondjuk San Francisco-i fizetést tudsz ajánlani egy, nem tudom, mezőkövesden lakó IT-snak. 3. Airbnb-s VFA szabály. Rugalmasan bárhol élhetsz és dolgozhatsz a világ 170 országában, akár egyhuzamban 90 napig egy évben. Ez azért nem rossz, hiszen hogyha mondjuk valakinek az volt az élete vágya, hogy körbeutazza a világot, de a munkája miatt ezt nem tudta megtenni, most lehet csinálni, délután 5-kor mondjuk lerakott Tájföldön a tollat, és mész szépen a strandra. A 4. szabály az az, hogy rendszeres találkozókat iktatnak be 4 évenként, ahol legalább 1 hetet együtt töltenek a csapatok. Van, ahol ez egy picit sűrűbben fog történni, de minimum 4 évben egyszer 1 hetet együtt töltenek. Szerintem ez tök jó, meg tök elég. És az 5. utolsó szabály pedig az, hogy úgy alakították a munkát, hogy több évre előre terveznek, és 1 éven belül 2 nagy product release-t fognak csinálni, és nagyon odafigyelnek arra, hogy mindenki megfelelően koordináltan működjön együtt. Ez inkább egy ilyen szervezési kérdés. De hogy érzitek, hogy mennyire liberális ez a hozzáállás, és nekem egyébként baromira tetszik. Kontrasztnak itt van Kína, ahol nem szórakoztak, és az elmúlt hónapok lockdownja alatt a Shanghai pénzügyi negyedben több cég is úgy döntött, hogy az a legbiztonságosabb, ha a dolgozók a karantén idejére beköltöznek az irodába, és ki sem moccannak onnan. Hát azért ez is egy megoldás, de mondjuk eléggé súlyos. Na jó, ennyi voltak a hírek. Az epizód meghallgatása után majd gyere légy szíves a zárt Facebook csoportunkba, és írd meg a véleményed, a tapasztalatod a hibrid munkavégzés témájáról az epizódhoz tartozó bejegyzés alatt. Most pedig fogad szeretettel a profession.hu interjúját, és ne feledd, július 8-tól 10-ig Budapesten kommunikációs edzőtábor, olvasd el a részleteket a bánandrás.hu honlapon, és jelentkezz, amíg nem késő.
Szóval a cikken az alapvetően a kiégés témakörét járnak körül, és főként azzal kapcsolatban, amikor valaki hibriden dolgozik, tehát fele időben home office-ban, fele időben pedig bejár a munkahelyére. Hogyan vehetjük azt egyáltalán észre magunkon, hogyha kiégtünk, mert ugye nagyon sokan azt sem tudják, hogy mi történik pontosan velük, csak akár évekig nem érzik jól magukat egy munkahelyen.
Igen, igen. Az van, hogy ez a kiégés az utóbbi időben nagyon ilyen, hogy is mondjam, buzzword lett, és szerintem sok olyanra is mondják, ami nem az, hogy szerintem azt érdemes mondjuk egy nagyon rövid definícióval meghatározni, hogy mi az a kiégés. Ezt 2019-ben a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete nyilvánította betegségé. Tehát, hogy ez egy szellemi, testi, lelki kimerültség, aminek egyébként több fázisa van. És az a kérdés, amit te fölteszel, hogy hogyan veszük magunkon észre, hogy ki vagyunk égve, az attól függ, hogy éppen melyik fázisában vagyunk ennek a kiégésnek. Van az első fázis, amit nagyon sokan nem tudnak beazonosítani, hogy már a kiégéshez vezető út. Ezt úgy mondják, hogy az idealizmus fázisa. És erre a fázisra nagyon jellemző a hiperaktivitás, hogy szívesen hazaviszi az ember a munkát, folyamatosan új tevékenységekbe kezd, nagyon lelkes, túlórázik, építi a saját vállalkozását, tehát egy kicsit így túlpörgi magát, és van ebben egy ilyen mindenhatóság érzés, hogy én mindent meg tudok csinálni. Na most ez egy tök hatékony időszak, de ez már az első fázisa a kiégésnek, és már ebben a szakaszban érdemes föltenni magunknak a kérdést, hogy fönntartható ez a munkatempó. Oké, hogy most egy hétig vagy két hétig megnyomok egy projektet, de tudom én ezt csinálni egy évig, két évig? És hogyha ez gyanús, hogy nem, akkor már itt vissza kell venni, meg reálisabban meg kell fogalmazni a célokat. Ezután a stagnálás és a frusztráció fázisa, amikor az ember ugye már belefárad, és akkor elkezdi túlzottan követni az előírásokat, csökken a teljesítő képessége, nem tud már fókuszálni, elkezdi kerülni a kollégákat, elkezdenek hiányozni a valódi célok, a stressztűrő képesség már egyre alacsonyabb, sokkal ingerlékenyebb az ember. Ha jön valami változás, akkor azt veszük észre, hogy nagyon ellenállóak vagyunk, nem akarunk semmilyen változást, és egyébként ebben a szakaszban már sokszor megjelennek kisebb-nagyobb fizikai betegségek is, akár párkapcsolati problémák, és nagyon sokszor megjelenik mondjuk egy túlzott alkoholfogyasztás, vagy drogfogyasztás, vagy mértéktelen zabálás, tehát hogy valami szerbevitellel próbáljuk meg jutalmazni magunkat ebben a frusztrált állapotban. És a legvégén van az apátia fázisa, ami már akár klinikai depresszióhoz is vezethet, ahol már mindenképpen szakemberhez kell fordulni. Itt már tényleg általános érdektelenség van, közben az ember jellemzően szenvedélyre, érzelmekre sóvárog, föladja a hobbiait, tök merev lesz a gondolkodása, és szélsőséges esetben akár szuicid gondolatok is megjelenhetnek. De mondom, ebben az apátia fázisában mindenképpen szakemberhez kell fordulni. És még egy gondolat, hogy annyit kell tudni erről, hogy ezek a fázisok oda-vissza átjárhatóak. Tehát, hogyha valaki eljut bármeddig a kiégésben, mindig vissza lehet menni, mindig föl lehet épülni. És azért érdemes tudni ezeket a fázisokat, hogy már idejében észrevegyük, mert mindig a legjobb a megelőzés.
És átlagosan mennyi idő alatt jut el egy ember az első fázistól az utolsóig?
Hú, én erre nem mernék mondani ilyet, hogy átlagos. Én beszéltem már egyetemista, teljes kiégettel, meg beszéltem 50 évessel is, aki nem tudom, 10 év után jutott el ide, szóval ez szerintem egyén függő is, meg az, hogy ahogy én is próbáltam erre utalni, ugye a WHO azt mondja, hogy ez munkavégzéssel kapcsolatos stressz, de hogy ez igazából más is lehet, és legkevesebb az, amikor csak a munkahelyen van probléma. Általában itt össze szokott adódni magánéleti és munkahelyi stressz, és ugye, hogyha mondjuk van, nem tudom, ne adj Isten, egy haláleset a családban, egy anyagi probléma, és még munkahelyi stressz van, akkor nyilván akár hetek alatt lehet abszolválni ezt a teljes utat az apátiáig. Attól is függ, hogy milyen körülmények között vagyunk, nekünk milyen a stressztűrő képességünk, mi mennyire vagyunk jól, úgyhogy ez teljesen változó.
Esetleg arról tudnál egy kicsit beszélni, hogy mi a különbség a hibrid munkavégzés és a normál munkavégzés között ilyen területen? Tehát, hogy ha valaki hibrid formában dolgozik, akkor nagyobb az esélye kiégni, vagy miben változtat ez?
Uh-huh. Most én az a jó, hogy ebbe is tapasztalati szakértő vagyok, meg képzeld el, hogy én most már azt mondom neked, hogy 6-7 éve ilyen hibrid munkavégzést folytatok, már a COVID előtt jóval, már a multiban olyan nemzetközi csapatom volt, meg olyan filozófia volt itt a svéd cégnél, már a COVID előtt, hogy olyan új irodát építettek, ahol 3 dolgozóra jutott 2 darab asztal, és ugye bátorították ezt a hibrid munkavégzést. És én azt gondolom, nagy általánosságban a hibrid munkavégzés szerintem szuper. Hogy ez az irodai munkásoknak, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség, és én ezt anno már nagy örömmel fogadtam. Na most azért itt vannak ugye olyan szempontok, amire azért oda kell figyelni, hogy ez a hibrid munkavégzés, ez tényleg egy, hogy is mondjam, egy jobb minőséget hozzon az életünkbe. És amikor hibrid munkavégzésről beszélünk, akkor azt azért látni kell, hogy a legtöbb cégnél ez egy kényszerből hozott változás, ugye a világjárványra reagálva. És hogy általában azok a változások nem szoktak könnyen menni, vagy nem szoktak jól esni, amit nem kíván az ember, és hogy én azért látom azt, hogy sok cégnél a menedzsment még mindig azért köpköd erre a történetre, és nem feltétlenül vannak annyira meggyőződve erről, de hogy az nagyon beszédes, hogy azok a irodai dolgozók, akik fél évig, egy évig otthonról nagyon szépen el tudták végezni a munkájukat, most nem akarnak visszamenni az irodába, vagy nem akarnak 5 napot egy héten visszamenni az irodába, és ilyen szempontból is van egy nyomás a munkaadókon, hogy a jó munkaerő megtartása véget kénytelenek bevezetni ezt a hibrid munkavégzést, mert különben simán elmegy a dolgozó egy más céghez, ahol ez megengedett. Szóval, hogy látni kell, hogy ez a hibrid munkavégzés, ez nem feltétlenül mindenkinek az érdeke. És ugye emiatt még lehet, hogy mindig egy csomó feszültség van benne, mert azért még mindig ennek az elején járunk. De hogy alapvetően szerintem erről érdemes azért így a munkahelyen beszélgetni, meg a menedzsmentben beszélgetni. Én nekem az a személyes véleményem, és az a szakmai véleményem, hogy a hibrid munkavégzés alapvetően nagyon jó, nagyon sok lehetőség van benne. Amit meg kell érteni, hogy a hibrid munkavégzés az nem csupán azt jelenti, hogy egy héten 3-szor otthonról dolgozom, de egyébként minden ugyanúgy van, mint ahogy előtte volt a teljes irodai munkavégzésben. Hogy a hibrid munkavégzésnek akkor van értelme igazán, hogyha fölismerjük, hogy itt egy ilyen aszinkron munkavégzésről van szó. Tehát nem csak az, hogy nem egy helyen vagyunk, hanem az is lehet, hogy az, aki otthonról dolgozik, ő este 7-től este 10-ig a leghatékonyabb. Vagy reggel 6-tól 9-ig. És hogy nem ugyanabban az időben dolgozunk, mint a másik otthoni helyszínen lévő kollégáink. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a jó hibrid munkavégzéshez fontos ezt érteni, hogy akár időben is eltolódhat az, hogy mikor dolgozunk, nem csak fizikai térben. Oké? Tehát, hogy ez szerintem egy fontos szempont.
Oké, kicsit kanyarodjunk vissza, hogy mi van akkor, hogyha mégis valaki a hibrid munkavégzés miatt ég ki, vagy amiatt érzi magát rosszul. Mi lehet ilyenkor a megoldás?
Én azt gondolom, hogy az, hogy most a hibrid munkavégzéstől ég ki, vagy nem, ahhoz egy kicsit meg kell érteni az okokat, vagy hogy mi lehet az, ami kihívást okoz ebben a hibrid munkavégzésben. És például az egyik az az, hogy szerintem, ahogy az előbb próbáltam utalni rá, hogy nagyon sok vállalati vezető nem bízik azokban a dolgozókban, akiket nem lát. És hogy például emiatt van egy statisztika, ami kimutatta, hogy a COVID előtt egy átlagos amerikai irodista 15,1 órát töltött egy héten meetingen. Ez a COVID alatt fölment 21,5-re. Tehát több mint 25%-ra emelkedett a meetingeknek az ideje. És ugye a kiégés az mindig arról szól, hogy a követelmények azok sokkal magasabbak, mint amennyi erőforrásunk nekünk van erre. És akkor meg kell nézni, hogy ebben a hibrid munkavégzésben mi az, ami extra követelmény velünk szemben. Például a sok meeting. Ugye ez akkor lehet egy jó megoldás, hogy megpróbáljuk azt valahogy megbeszélni, hogy ne kelljen annyit meetingelni. A másik, amire nagyon fontos odafigyelni kiégés megelőzés ügyben otthonról, hogy legyenek meg otthon is a jó feltételei a munkavégzésnek. És itt nem csak az ergonómiára gondolok, hogy van kényelmes székem, meg van normális íróasztalom, hanem mondjuk be tudom csukni az ajtót, és a gyerekek nem ugrálnak a fejemen, miközben nekem mondjuk valami munkát kell végeznem. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos megelőzési stratégia. Meg az, hogy legyen beépítve egy olyan élő face-to-face találkozás, amikor az emberek bent töltenek időt a munkahelyen, akkor tényleg inkább a kollaboráción legyen a hangsúly, és azzal foglalkozzanak, amit akkor tudnak csak csinálni, hogyha élőben együtt vannak, és amikor meg otthon vannak, akkor meg tudjanak fókuszált munkát végezni. És nem tudom, hogy ezzel mennyire válaszolok a kérdésedre, hogy mit csináljanak azok, akik a hibrid munkában kiégtek, de hogy ezek támpontok ahhoz, hogy azonosítsad, hogy mi az, ami túl sok stressz neked, és akkor meg kell nézni, hogy hogy lehet vagy ezeket a követelményeket csökkenteni, vagy hogy lehet az erőforrásokat növelni.
Ez az ilyen időmenedzsment otthon, vagy így a rutin kialakítása, az mennyire számít ebben?
Hát szerintem nagyon számít, de hogy erre sincsen recept, hogy itt mindenkit arra bátorítanék, hogy azt a rendszer dolgozza ki, ami neki működik a legjobban. Mert ahogy mondtam, van akinek az a leghatékonyabb, ha reggel 6-tól 9-ig tud dolgozni, és ez a valaki például én vagyok, és akkor, hogyha én ezt meg tudom ezt úgy oldani, hogy az én rendszerem nekem jól működik, akkor nyilván sokkal hatékonyabb leszek, és sokkal kevesebb stressz fog engem érni. Ugye sokan mondják, hogy a legnagyobb probléma az, hogy így egybefolyik a munka, meg a magánélet, és hogy ezért mondom azt, hogy nagyon szerencsés lenne, hogyha lehetne egy ajtót magunkra zárni, amikor dolgozunk, mert az tényleg extra stresszt jelent, hogy mondjuk nem tudom, egyszerre vacsorát főzök a családnak, közben a fülememben van a főnököm egy meetingen, és közben még nem tudom, a lábujjammal a porszívót tologatom. Tehát, hogy azért jó, hogyha ezeket a multitaskingos történeteket ki tudjuk zárni.
Jó, szuper. Szerintem ebből meg tudom már írni a cikket. Okay. Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Coach közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Coach címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyítő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a Halottnak a Coachra Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a PayPalon vagy Revoluton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz föl a Halottnak a Coach podcastre azon a lejátszón, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.